Mindenek előtt bocsánatot kérek. Lébes Lóránd atya Komáromban van, én Vajzát Ferenc atya pedig itt a Mária Rádió kápolnájában. Ma Jelke Szentelő Boldogasszony ünnepén egy énekkel kezdjük az emlékedést.
Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk, őt kiáltal Isten annyi szent molasztja szállam. Két fiának nagy kegyelme kezdet óta
köszönjük a határon túlról, határon belülről, itt Magyarországról, azokat, akik velünk együtt töltik ezt a 38 percet. Lehetőséget szeretnék adni, hogy azok, akik szeretnének véleményt mondani, hozzászólni, kérdezni bármiről, ami Teréz anyával van kapcsolatban és az emlékedéssel, hívjanak bennünket. Ha a külföldről, akkor 30+36 1 374 0904, és Magyarországról pedig a 061-374-0904-es telefonon. Technikusunk fogja felvenni a telefont, és ő lesz, aki lehozza ide a kápolnába, ahol az elmélkedés Teréz anya munkatársai hallgatják, és próbálom választ adni kérdésükre, gondolatukra. A mai alkalommal Teréz anya munkatársainak találkozóján a megfeszített Jézus szomjazásáról lesz szó. A megfeszített Jézus szomja. Kalkotai Teréz anya Periéi Eseknek 53-ban a következőt írja. Kegyelmes Uram, kérem, imádkozzon különösen értem, hogy ne roncsam el az ő Jézus munkáját, és hogy a mi Urunk megmutatja magát, mert olyan borzalmas sötétség van bennem, mintha minden meghalt volna. Ez többé-kevésbé azóta van, amióta elkezdtem a munkát. Kérje Urunkat, hogy adjon nekem bátorságot, és kérem, hogy áldjon meg minket. Teréz anya gondolata azt hiszem nagyon aktuális a mai világban, amikor a mai ember mindent tesz, ami elrontja az Isten munkáját, az egyház munkáját, és ez nem csak idegenekre vonatkozik, hanem nem csak Teréz anyás munkatársakra, hanem mindenkire, aki az egyházon dolgozik. Mert mi a célunk, feladatunk, el ne roncsuk Jézus munkáját, hiszen nem én dolgozom, hanem Jézus dolgozik bennem, én csak eszköz vagyok. Szeretettel emlékezünk László Gábor atyára, akinek nagyon tetszett Teréz anya gondolata, de azt hiszem régebb óta ugyanígy vélekedik az ő munkájáról, ma már a mennyországban segít nekünk, hogy én is csak eszköz vagyok, és amikor valami jó sikerült a plébánián, akkor időben figyelmeztetett, hogy el ne bízzuk magunkat, mert mi csak eszközök vagyunk, pedig nagyon nagy a kísértés. Úgy kialakítani egy plébániai világot, úgy végezni a különböző programokat, hogy az az én munkám. Az igazi munka az akkor kezdődik, amikor a munkás, a dolgozó rádöbben arra, hogy ő csak eszköz. Azért, hogy a megfeszített Jézus szomját enyhíteni tudjuk, az első gondolat így fogalmazódik meg, nekünk eszköznek kell lenni. Ha valaki nem akar eszköz lenni, ha valaki célt akar vele elérni, Regnumban egyik atyánk, ha már a Regnumnál tartunk, így fogalmazta meg nagyon okosan, különböző projekteket akarunk menedzselni, akkor annak semmi értelme nincs. Akkor van értelme munkánknak, hogyha Jézus dolgozik bennem, és én csak eszköz vagyok. Az én egyszerű gondolkodás módommal a következőképpen lehet ezt tenni. Valami munkát ad az Úristen. Nekiállok komolyan. Elindulok a munkába, és akkor megjelenik Jézus. Átadom a helyemet, mert Jézus dolgozik, az biztos sikerül, és én csak eszköz vagyok. Soha ne feledjük el Teréz anya gondolatát, a munkatárs, az aktív és a szenvedő, aki ott fekszik ágyában, és talán éppen küszködik a betegséggel, Isten eszköze, és így egészen más. Legfőjebb, ha az az eszköz nem tiszta, mint az a kalapás, vagy az a fogó, mert sokszor megfogták és elmaszatolódott, akkor nagyon megajáltatik egy jó Szent Jónás, ami segít abban, hogy tiszta eszköze legyünk az Úristennek. Mert, itt folytatódik Teréz anya gondolata, borzalmas sötétség vesz körül engem, és most egy olyan két szó következik, amit el se hiszünk, mert a borzalmas sötétség a szentek jutalma. Tehát a Jóisten nem büntet akkor, amikor sötétséget ad, amikor nem látjuk a dolgok végét, amikor semmit nem értünk életünkből, meg a munkánkból, örüljünk neki, mert ez a borzalmas sötétség a szentek jutalma. Tehát, bár a sátán tartják a sötétség fejedelmének, de bár Maximilián Kolbe atya legnagyobb kísértése a sötétség volt abban az éhségveremben, abban a zárkában, a lelki sötétség a szentek jutalma. Ha netalántán valaki ezt még nem érezte meg, akkor még nem imádkozott. Ha nem érezte meg, akkor nem tartozik Jézus Krisztus egyházához, és nem tartozik a keresztény közösséghez. Ennek a lelki sötétségnek csúcsa, illetve mélysége a halál. A halál. Kalkutai Teréz anya gondolkodás módjában Teréz anyás világnak nagy szépsége részben abban áll, hogy a halál nem fizikai elmúlás, hanem a halál az a halál, amikor a lélek megy át az Istenhez. Amikor a Tömi utcai otthont elkészítettük, és a nővérek befogadtak, nem is tudom, tehát 8-10 haldokló, nagyon rossz állapotban lévő hajléktalant, akkor én azt hittem, hogy most itt savanyú arcú, fáradt, megtört képű, bánatos, zokogó nővérek fognak segíteni rajtuk. Nem. A csúcsot mutatták meg, a lélek sötétségét, ami azonban nem halál, hanem élet. ezért láttam magam is, és látták Teréz anya munkatársai is, hogy azok a hajléktalanok, akik ott haltak meg, azok nem úgy haltak meg, hogy az arcukon a halál félelme, az elmúlás rettegése volt, hanem valami sajátos öröm. Addig, ameddig nem hamvasztották a hajléktalanokat, most már őket is hamvasztják és úgy temetik, láttam egy-két halott hajléktalant. Mindegyiknek arca békés, nyugodt volt, mert ugyan a fizikai test elmúlt, de a lélek élt, és a halálban teljesedett ki. Teréz anya a halállal kapcsolatban úgy gondolkodik, mint egy gyerek. Olyan érdekes, ő, aki annyira komoly volt, hogy a legkülönbözőbb helyeken kezdve a Nobel-díj átadásakor is mindenki tisztelve fordult feléje, még a legpimaszabb újságíró is. Teréz anya azt mondja, hogy olyannak kell lennünk, mint a gyerek. A halál, a szenvedés, az olyan, mint egy sötét szoba, amin át kell a gyereknek menni. Félig gyerek voltam, mondták is, biztos pap lesz belőle. De ettől eltekintve úgy éreztem, hogy jót tettek szüleim, amikor átküldtek a harmadik szobába, és egy sötét szobán kellett átmenni. Mint gyermek tanultam meg azt, amit felnőtt koromban élek, hogy az élet szenvedése látszólag sötét szoba, de áldás és kegyelem, és ezt mindenki megkapja. Szeretném elmondani, akik hallgatnak bennünket, hogy 10 perc múlva fejezném be a gondolat első részét, ugyanis szeretném, ha kérdeznének, ha elmondanák gondolataikat, ha véleményt formálnának, és ezt a véleményt elmondanák a rádión keresztül nekünk is, arról, amiről ma emlékezünk és elmélkedünk, a megfeszített Jézus szomján. Hogy folytatódnak a gondolatok? Teréz anya miután évekig csendben szenvedett, és csak véletlenszerűen is homályosan tárta fel lelki állapotát, tehát nem panaszkodott fűnek, fának, hogy nekem milyen rossz, hogy nekem milyen sok gondom van, hogy mi milyen beteg vagyok, hogy jaj! És ilyenkor én azt szoktam nézni, aki így beszél, hogy hogy néz ki, sokszor veszem észre, hogy élvezi ezt az állapotot. Teréz anya, aki évekig csendben szenvedett, perélyeseknek tárja fel azt, hogy hogyan kell elfogadni, viselni a fájdalmat, a szenvedést ugyanis, aki nem képes elfogadni a szenvedést, a betegséget és a halált, annak a missziója, a szegények missziója nem lehet sikeres. Tehát ahhoz, hogy valaki, jó kalkuttai Teréz anya, szenvedő és beteg munkatársainak tagja legyen, vagy lehessen, annak el kell fogadni a szenvedést. Ha már úgy érzi, hogy már annyit elfogadtam, és már egyáltalán nem szomorkodok és esek kétségbe, akkor lehet hívni munkatársunkat, aki szívesen veszi Teréz anya szenvedő és beteg munkatársai közé a jelentkezőket, mert megérettek erre a feladatra. Perélyesek válaszol Teréz anyának, és arról beszél, hogy a szenvedés azért nem is olyan egyszerű, mert feszültséget teremt az Isten és az ember, és a Teréz anyás munkatárs és a másik ember, és az egyik ember és a másik ember között ezért azt ajánlja, hogy ahhoz, hogy jó, szenvedő és beteg munkatársak legyünk, hogy tudjuk oltani a megfeszített Jézus szomját, ezért Teréza anya pontosan szó szerint ezt írja, meg kell, hogy próbálkozzak azzal, hogy semmit se utasítsak vissza. Tegnap juttattam, és egy fiatal gyónó volt, aki elmondta saját betegségét. Elmondta mindazt, amivel küszködik. És kértem a választ. Mit mondok én erre? Én ugyanezeket a szavakat mondtam, amivel már készültem a mai reggelre, hogy egyetlen egyet kérek, semmit ne utasítson vissza. Tehát Teréz anya munkatársaival itt a Mária Rádió Gogol utcai kápolnájában a megfeszített Jézus szomjazásáról elmélkedünk. Felégeseknek írja Teréz anya, imádkozzon azért, hogy ne rontsa el ő, mármint Teréz anya, Jézus munkáját, és amit Urunk mutat, mert olyan szomorú a sötétség bennem, mintha meghalna. Ez többé-kevésbé azóta van, írja, amióta elkezdtem munkámat. Adjon bátorságot és erőt. Tehát Teréz anya nem azt várta perélyesektől, hogy elvonja őt a munkából, vagy hogy elrontsa Jézus munkáját. Nem azt, hanem, hogy Jézus munkáját ő végezni tudja, mert csak eszköz. Mindemellett természetes a lelki sötétség. Teréz anya ezt mondja, hogy ez a lélek, illetve a szentek jutalma. Nem a siker a szentek jutalma, amikor Szent Péter megveregeti annak a rendes püspöknek vagy pápának a vállát, hogy jól csináltad itt a földön a dolgaidat, hanem ez a szentek jutalma. Ahogyan Maximilián Kolbe atya is a sötétség éjség bunkerében elviselte mindazt, amit rászaptak, a szentek jutalmába részesült. Így gondolkozik néhány szóval kalkuttai Teréz anya a halálról, amely számára olyan, mint keresztül menni egy sötét szobán, hogy a másik oldalon Jézus várjon. Mindezt Teréz anya hosszú évekig tette, nem véletlenszerűen és homályosan, hanem valóságban. Az érsek erre azt válaszolta, hogy a sietség az, ami tönkre teszi a munkát, és nem szabad állandó feszültségben élni, ő türelmet javasol Teréz anyának. Mire Teréz anya így válaszol, és azt hiszem ez mindannyiunk válasza, megpróbálom, és semmit nem utasítok vissza, amit az Isten nekem adni akar. Most megállunk egy rövid időre, és újra elmondom, hogy ezeket az elmélkedéseket havonta egyszer, első szombatonként, délelőtt 10 órakor végezzük, azért, hogy legyen lehetőség a betegnek, a szenvedőknek, vagy a máshonnan jövőknek ahhoz, hogy itt a Mária Rádió kápolnájában elgondolkozzanak Teréz anya tanításán, elgondolkodjanak azon, ami az ő feladatuk. Ezeket az első szombati elmélkedéseket arra is szeretnénk felhasználni, hogy kapcsolatot szeretnénk, kívánunk teremteni a rádióban üldögélő és elmélkedő munkatársak, és közöttük a szenvedő és a betegek munkatársainak vezetője, és az országban bárhol lévő terézanyás munkára, a szenvedő és beteg munkára jelentkező között. Ugyanis úgy érzem, hogy úgy lesz a munkánk látható is és eredményes is, ha nem csupán itt 8-an, 10-en, 12-en üldögélünk és figyelünk, meg a rádión keresztül sokan, hanem részt is veszünk ebben a munkában. És ha úgy érzi valaki, hogy nem akar semmit se visszautasítani, amit az Isten ad, hát akkor jó úton vannak. Telefonszámot már többször elmondtuk, hívjanak bennünket és jelentkezzenek. Olyan jó lenne, ha nagyon sokan lennének Teréz anya szenvedő és beteg munkatársai. Mivel azonban technikusunk nem jelentkezett, mondván, hogy telefonáltak, pedig a mai ember egyre inkább szeret betelefonálni, mert még a beteg ágynál is éppen tegnap előtt voltam beteg, tegnap voltam betegnél, ott láttam a mobiltelefont, mégpedig nem buta, hanem okos telefon. Hát sajnálom, hogy nem jelentkezett senki, de ha valaki bátorságot vesz, ám tegye, mert mi még folytatjuk a elmélkedést, és az elmélkedés végén is még lehet kérdezni és válaszolni. Tehát, következő gondolatsor, egy hónappal 1953. március 18-a után, tehát 1953. áprilisában Teréz anya leteszi örök fogadalmát. Hát hogy? Hát ő nem örök fogadalmas nővér volt, de igen, csak örök fogadalmat tesz, mint szeretett misszionáriusa, és ez nagyon lényeges. Éppen ezért, amikor egy papi fogadalmát teszi, vagy egy házas ember házassági évfordulót ünnepel, nagyon jól teszi, mert Teréz anya is, mint örök fogadalmas nővér, örök fogadalmat tesz, mint a szeretett misszionáriusa. Azonban ezt nem egyedül teszi, hanem 10 nővérrel együtt, akik mind fiatalok voltak, és egészségesek, és normálisak, és mosolygósak, és tele voltak lelkesedéssel és lelkülettel, ahogy a Teréz anya mondta, semmit nem utasítottak vissza Istennek, letették az ő örök fogadalmukat. Teréz anya az egészre így emlékszik. Amikor erre a napra gondolok, szívemből hálát adok Istennek mindazért, amit ő tett. Már megint. Nem én tettem, hanem ő tett. Lehet, hogy én akartam, de ha csak én akarok valamit, az semmit se ér. Hanem az Úristen akarta, hogy én akarjam azt a örök fogadalmat, amit ő kínál nekem. Nem tartom enyémnek a munkát, ahogy Teréz anya mondta, hanem ahogy volt, ahogy van, és ahogy lesz, mindig minden munka és az életem az övé marad. Tehát nincs bennem egy kettősség, tudat, hasat, állapot, hogy itt ezt a munkát végzem, most azt a munkát végzem, mert minden munka az Istentől jön, és az Istené marad. Perélyeseknek ezután a mondat után azt írja Teréz anya, azért elég eleven és értelmes volt ahhoz, hogy ezt lemerje írni, nem tudom hányan mennék ezt leírni, rögzíteni. Kérem, mutasson rá hibáimra, nehogy elrontsák Jézus munkáját. Tehát ne Jézus hibáira mutasson rá, hanem a saját hibáimra mutasson rá, azért, hogy el ne roncsam én Jézusnak a munkáját. Mert ugye tele vagyunk kifogásokkal, tele vagyunk szomorúsággal és mindennel, ezért nem tudom tenni, azért nem tudom, ez a hibás, az a hibás, nem egy igazi terézanyás munkatárs, hogy nem akarja elrontani Jézus munkáját, fontosnak tartja azt, hogy gyóntatója, családja, gyerekei, unokái is mutassanak rá hibáinkra, hogy el ne rontsuk Isten munkáját. Majd azonnal lelkiismeret vizsgálatot végezve azt mondja, tudom, hogy voltak olyan dolgok, amelyek jobban mehettek volna, de megmondom, megpróbáltam, és nem sikerült. De pontosan ez a próbálkozás, ez az értékes. A következő gondolat előtt, nagyon köszönöm ennek a rendes technikusnak az ő telefonját, és annak, aki írta, a következőt olvasom a papírlapon. 36 éves korom óta egyre betegebb vagyok. Sokat imádkozom ezért Teréz anyának, csúfolnak. Istennek ajánlom betegségemet. 52 éves koromig ima csoportba tudtam járni, hogy más betegekért imádkozzam, de ezt el kellett hagyni, mert a saját betegségemre kellett figyelni. De ez nem akadályoz engem abban, hogy fel ne ajánljam fájdalmaimat a betegekért. Hát ez nincs semmi hozzátenni való. Ez új, jó, igazi, terézanyás, értékes, ahogy van. Éppen ezért ennek a betelefonáló testvérünknek üzenjük, ne szégyelje azt, hogy Teréz anyának hívják, és ha már nem tud ima csoportba járnia, és a betegekért imádkozni, én még megajánlanám azt is, hogy hívja már oda a lakásába a betegeket, akik együtt vannak, ha otthonban él, vagy az ima csoport tagjait, hogy együtt imádkozzanak a betegekért, mert a fájdalom egyedül valóban nehezen elviselhető. A betegekért felajánlott fájdalom még nehezebb, és a betegekért imádkozott imádság a legnehezebb, de azt hiszem a legértékesebb. Köszönjük testvérünk gondolatát, hogy majd most folytassuk tovább, amit Teréz anya üzen nekünk. Nagyon szép a gondolat, ha valaki jegyzetelt, annak érdemes ezt jól megjegyezni. A szenvedésről és a szegénységről mondja, a szenvedés és a szegénység betakar bennünket. Tehát nem csak elmegyek mellette, megpróbálok, úgyse sikerül, hanem a szenvedés és a szegénység betakar minket. Ezt tapasztalják Teréz anya munkatársainak egyik csoportja, akik a 3. kerület Miklós utcában a hajléktalanok között tevékenykednek. A szegénység valóban, ha az Istenben él szegénység, akkor betakarja őket. Most kérdeztem egy hajléktalanra, akit utóbbi hónapokban nem látok, megkereszteltem. Azt hittem, meghalta magát, mert ugye a hajléktalan könnyen meghallja, meghal. Éppen ezért utána érdeklődvény kiderült, hogy amikor megkereszteltem, és ő letérdepelt akkor, amikor keresztelkedett, ő él és dolgozik, mert hogy az Úristen a szeretetével betakarta őt, ahogyan a nővéreket betakarja. Tehát aki úgy gondolja, hogy Kalkutai Teréz anya munkatársa szeretne lenni, az tudja azt, hogy az Úr Jézus keresztjével betakar bennünket. Éppen ezért a magyarázat így folytatódik. Nagy lelkűen és vidáman él Teréz anya, hiszen nem tudta, hogy mit ad neki az Úr, mert talán megriadt volna tőle, meg különben is méltatlannak érezte magát, de a hála, hogy dolgozhatott, hogy a szegényeket személyes gondjába és szeretetébe vette, ez csodálatos nagy dolog volt és érték volt, mert ahogyan Jézus betakarja a nővéreket, a munkatársakat a szeretetével, keresztjének szeretetével, ugyanúgy betakarja mindazokat, akik betegek, akik szenvedők, és akik hallgatnak bennünket. Ezeket a gondolatokat gyűjtöttem össze, de itt még van egy másik mondatrész is. Az érsek válasza, ezt még érdemes végigolvasni, végiggondolni, amikor Teréz anya elmondja azt, hogy ők letették a fogadalmukat, és hogy a nővéreket az Úristen szeretetével betakarja, és a szenvedőket és a betegeket, akkor az érsek meghatódik a szerzetesek fiatal csoportjának tanúságtételén, és a fogadalom tétel napján, hát akkor írta, de nyilván később kapta meg, mert akkor még nem volt elektronikus posta, a következőket írta. Az ön hosszú törekvése és hívása néhány év alatt valóságá vált. Sok próbált kiállt és megszilárdult. Életképes közösség lettek. Ennek nagy az ereje és a kegyelme. Majd így folytatja, Isten vezérelje önt, mert nem baj az, hogy sötétségben él, mint ahogy gondolta, nem kell félni a keresztől, csak imádkozzon és dolgozzon, mert mindig lesz valaki, aki segít önnek, mindig lesz valaki, aki által az Isten megáldja munkájukat. Ezek az érzések legyenek Teréz anyában és mindannyiunkban. Befejezésként szeretném, hogyha most Teréz anya és nővéreinek naponta elmondott imádságát imádkoznánk. Tégy méltóvá minket, Urunk,
hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az embertársainkat, akik szegénységben és éhségben élnek és halnak meg. Adj meg nekünk ma a mi kezünk által mindennapi kenyerünket, és a megértő szeretetünk által adj neki békét és örömet.
Uram, tégy engem a te gyerekét eszteszévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsátás szellemi, ahol egyenetlenség, oda egyenértés, ahol tévedés, oda igazságot, ahol hitet, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda remény, ahol árnyék, oda fény, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigasztra várjon. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, minthogy szeretetek igényeljek, mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat, ha megbocsátunk, akkor jelünk bocsánatot, ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.
Boldog asszony anyánk, régi nagy pátronánk, nagy ínségben lép, így szólít meg hazánk, Magyarországról, éges hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról.
Márciusban első szombaton találkozunk, júliusban pedig Csíksomjón, mert a július első szombatját a csíksomjói búcsújáró helyen töltjük együtt Szent Atyánkkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitünk és életünk, Bajzát Ferenc atya elmélkedését hallhattuk.